Jó estét kívánunk!
Ez a híradó Szőlősi Györgyivel
és Szebeni Istvánnal. Kezdjük. Nyártól újabb rezsicsökkentés, 10%-kal csökkenne a szemétszállítás, a csatorna, a víz, a PB gáz és a kéményseprés díja.
Diplomáciai feszültség a székelyzászlók ügyében, a magyar és a román külügyminiszter telefonon egyeztetett.
Már 4000 hektáron áll a belvíz Borsodban, nőtt a Tisza vízszintje is, van ahol 4 métert, de még nincs ok a készültségre.
Tablettázógép, betonkeverő, daráló, szita és kész tabletták, droglabort számoltak fel puszta vacson.
Újabb rezsicsökkentés jön július 1-től.
A Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén arról döntött, hogy a víz, a csatorna, a szennyvíz elvezetési, a szemétszállítási és kéményseprési díjaknak, valamint a palackos gáz árának is csökkennie kell.
Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője azt mondta, 10%-os mérséklés a cél mindegyik díj esetében. A pontos mértéket azonban az árakban tapasztalható területi különbségekre tekintettel kell majd megállapítani.
Július 1-től.
Nyártól újabb rezsicsökkentés jön, jelentette be Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője. A kormánypárti képviselők a frakció ülésen maratoni 6 órás egyeztetés után döntötték el, hogy a szemétszállítás, a csatorna, a víz, a PB gázpalack és a kéményseprés díját is csökkentik, átlagosan 10%-kal. Rogán Antal szerint ez nem lesz olyan egyszerű feladat, mint a gáz, a villany és a távhő esetében, mert nagy területi különbséget mutatnak az egyes szolgáltatók díjai. Példaként a vízdíjat említette.
A mértéket illetően szintén a területi különbségekre tekintettel kell ezt megállapítani mindenhol. Ezért említettem önöknek, hogy mekkora szóródás van például a víz árában, de az a cél, hogy az átlagos 10%-os mértékű csökkentést tűzzük ki célul.
Az újabb csökkentés végrehajtását egy 3 fős testület felügyeli. A Fidesz-KDNP frakció szövetség sikeresnek ítélte a januári 10%-os rezsicsökkentést. Rogán Antal azt mondta, a miniszterelnök személyesen is meggyőződött erről, amikor Gyulán egy 4 gyermekes pedagógus családhoz látogatott, akik elmondták neki, hogy a januári számlákon már látszik a csökkentés eredménye.
Szolgáltatók nem szolgáltatóként, hanem mint hatóság jelennek meg.
Harag Péter, a KDNP frakció vezetője arról beszélt, hogy a szolgáltatókkal szemben védi a jövőben a fogyasztók érdekeit, hogy a közüzemi számlák hamarosan áttekinthetőbbek és közérthetőbbek lesznek. A kereszténydemokrata politikus közölte, tavasszal is a kisjövedelműek és a nehéz helyzetben élők védelmiért küzdenek.
Ismét előterjesztettük és biztatást kaptunk, sőt a miniszterelnök úr vállalta, hogy a családi adókedvezmény kiterjesztése megtörténik. Ez azt jelenti, hogy nem csupán az adóból, hanem a járulékból is levonhatják az adókedvezményt azok a családok, akiknek egyébként a kis jövedelmük miatt ez az adó esetében nem teljesül.
A 3 napos gyulai frakció ülésen téma volt még az alaptörvény módosítása, valamint a földtörvény, és biztossá vált az is, hogy nem lesz előzetes választási feliratkozás.
Még nem lehet tehát tudni, hogy hol mennyivel csökkennek a vízdíjak, de azt igen, hogy a többségében állami, illetve önkormányzati tulajdonban lévő vállalatoknak nem lesz egyszerű engedniük az árakból. Ennek legfőbb oka, hogy a cégek felé a fogyasztók tartozása meghaladja a 18 milliárd forintot. A probléma a kormánypártok frakcióülésén is felmerült, ezért megvizsgálják a közmű cégek kompenzációjának lehetőségét is.
Hiába próbálok spórolni a vízfogyasztáson, akkor is átlag havi 15 ezer forint a vízdíjunk.
Ennyit fizet havonta a Borsod megyei Máéban élő Sóvári család a vízért. 3-an laknak a lakásban, 15 köbmétert fogyasztanak havonta. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 1000 forintba kerül 1 köbméter víz.
Nem fürdőkádban fürdünk, hanem zuhanyzunk, illetve mosogatásnál nem folyatom fölöslegesen a vizet. Nyáron az öntözést is úgy oldjuk meg, hogy esővízzel öntözünk. Ennek ellenére még magas a vízszámlánk, úgyhogy mindenképpen nagy segítség lenne, hogyha kevesebb vízdíjat kellene fizetnünk.
A településen az önkormányzati tulajdonú Borsod Víz ZRT szolgáltatja a vizet. Azt mondják, évek óta nem emeltek díjat. A cég már most is küzd a fogyasztók óriási tartozásával és a magas közműadókkal. Ezért az árait csak külső segítséggel tudja csökkenteni.
Gyakorlatilag itt nem a nyereség csökken, hanem kivitelezhetetlen, illetve kifizethetetlenek ezek az adók, illetve hát a csökkentés miatt ellehetetlenül a szolgáltatás.
A probléma a kormánypártok frakcióülésén is felmerült. Ezért a díjcsökkentés felügyelő bizottságnak meg kell vizsgálnia a közműcégek kompenzációjának lehetőségét is. Az egységes árcsökkentés azért sem lehetséges, mert több száz különböző tarifa van érvényben az országban. A legolcsóbb és a legdrágább között nem ritka a 4-5-szörös szorzó sem.
A kitermelés és a szállítás, vezetékes és szállítása nagyon eltérő módon történik. Figyelembe kell venni azt is, hogy az elmúlt években jelentősen visszaesett a fogyasztás. A rendszereknek a fenntartása viszont egyre költségesebb.
Jelenleg a vízművek túlnyomó többsége állami, illetve önkormányzati tulajdonban van. Pécset 3 éve vette vissza a város a vízszolgáltatást a külföldi tulajdonostól, mert magas áron adta a vizet. A főváros tavaly vásárolta vissza a vízművét hasonló okok miatt.
Az MSZP támogatja a Fidesz-KDNP rezsicsökkentésre vonatkozó intézkedéseit, de hosszabb távra egy az árszabályozásnál fenntartható programot javasol a lakosság terheinek könnyítésére. Mesterházy Attila, a pártelnöke Pécsen a frakció kétnapos kihelyezett ülése után arról beszélt, hogy az MSZP a mostani válsághelyzetben minden a megélhetés költségeit csökkentő döntést támogat. Ugyanakkor olyan javaslatok kidolgozásába kezdtek, amelyek figyelembe veszik a rászorultságot, továbbá a gazdasági, a foglalkoztatási és a környezetvédelmi szempontokat.
Mi sokkal inkább az energiatakarékosság, a különböző rendszerek modernizációja oldaláról közelítenénk meg a rezsicsökkentést. Tehát ebbe szigetelés, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csele, adott esetben energiatakarékos háztartási gépek, izzók cseréje szerepel.
A Jobbik szerint hiteltelen Mesterházy Attila, mert 2002 és 2010 között az akkori kormányok nem csökkentették a lakosság terheit. A Jobbik egyébként 30%-os rezsicsökkentést és áfa mérséklést vár el a kormánytól. A Fidesz pedig azt írta, az MSZP kormányzása alatt a villanyárát a kétszeresére, a gázé pedig 3-szorosára emelte. Közleményükben kiemelik, a baloldal most a bankadót törölné el, és a lakosságnál ismét megszorításokat vezetne be.
Rogán Antal szerint, amit Szanyi Tibor mondott, az megkérdőjelezi az MSZP erdélyi magyaroknak szóló korábbi bocsánatkérésének őszinteségét. A Fidesz frakció vezetője ezzel az MSZP-s politikus keddi kijelentésére reagált. Szanyi Tibor két napja Gyulán románul is köszönteni akarta a békemenet határon túli magyar résztvevőit. Az MSZP elnökségi tagjának kijelentése miatt tegnap Nagyváradon is tiltakoztak.
Az, amit ott Szanyi Tibor mondott, az azt gondolom erős túlzás volt, és azt tudom mondani, hogy szerintem itt az ideje, hogy Mesterházy Attila ismét elmenjen bocsánatot kérni Kolozsvárra.
A Jobbik mélységes megdöbbenéssel és felháborodással értesült Szanyi Tibor kijelentéséről. A párt szerint Mesterházy Attila kolozsvári bocsánat kérő gesztusa mögül most elővillant az MSZP igazi nemzetpolitikája.
Egyre több magyarországi település tűzi ki a székely zászlót, így vállalva szolidaritást azokkal a székelyföldi településekkel, amelyeket ezért megbüntettek a román hatóságok. A bukaresti magyar nagykövet egy román televízió műsorban azt mondta, a magyar kormány támogatja Székelyföld autonómia törekvését, amennyiben az ott élők is ezt szeretnék. A román külügyminiszter kilátásba helyezte a nagykövet kiutasítását. Martonyi János szerint azonban a nagykövet nem mondott olyat, ami nem azonos a kormány álláspontjával.
Erdélyben eddig 18 önkormányzatot bírságoltak meg a székely zászló kifüggesztéséért, miközben a magyar kormány szerint a romániai kisebbségeknek jogukban áll használni szimbólumaikat. A zászlóügyről kérdezte még szerda este Füzes Oszkárt, Magyarország bukaresti nagykövetét és az egyik román hírcsatorna. Amikor Székelyföld lehetséges autonómiájára terelődött a szó, a diplomata azt mondta, amennyiben az autonómia a romániai magyarok kérése, akkor azt a magyar állam támogatja. A kijelentés után a román külügyminiszter még a nagykövet kiutasítását is kilátásba helyezte. Viktor Ponta, román miniszterelnök csütörtökön arra utasította belügyminiszterét, hogy hatósági fellépéssel szerezzenek érvényt a román jogszabályoknak. A román kormányfő szerint a székely zászlók körüli viták csak Romániára tartoznak. A hazai törvénykezés és a kisebbségi jogok hazai tiszteletben tartása a Románia belügye, mondta Viktor Ponta. Tőkés László európai parlamenti képviselő közleményében azt írta, Viktor Ponta kormánya az 1990-es Marosvásárhelyi Fekete Márciust megelőző magyar ellenes rasszista kampányt másolja. Az RMDS alelnöke Borbély László szerint a székelyeknek joguk van kifüggeszteni a zászlót. A politikus szokatlannak nevezte Füzes Oszkár nyilatkozatát, ugyanakkor a román reagálásokat is túlzónak tartja. Az erdélyi magyar néppárt károsnak tartja és elítéli a mesterségesen létrehozott és felfújt székely zászló ügyet, és felszólítja a román államot, hogy ne háborúzzon saját polgárai ellen. Martonyi János szerint a magyar nagykövet semmi olyanról nem beszélt, amiről korábban ne lett volna szó a két ország között.
Füzes Oszkár semmi olyat nem mondott, ami nem lenne azonos a magyar kormány álláspontjával. Ismétlem. Az alkotmány szerint felelősséget éreztünk korábban, most felelősséget vállalunk a határon túli magyarokért.
Martonyi János délután telefonon egyeztetett román kollégájával. Megállapították, hogy véleményük eltér a témában, de abban egyetértettek, hogy a két ország közötti stratégiai partnerség jegyében a kapcsolatok további fejlesztése a közös cél. Ezért Martonyi János a korábbi terveknek megfelelően tavasszal Bukarestbe látogat.
A Jobbik szerint felháborító és súlyosan diszkriminatív a zászlók eltávolítatása a székelyföldi önkormányzati épületekről. Üdvözlik viszont azokat a magyarországi településeket, ahol a polgármesteri hivatalokra kitűzték a székely lobogót.
A 2014-2020-as uniós keretköltségvetésről tárgyalnak a tagországok állam és kormányfői a ma kezdődő kétnapos EU csúcson. Magyarországot Orbán Viktor képviseli. A miniszterelnök a találkozó előtt a kohézió barátai elnevezésű csoporttal is egyeztetett. A magyar kormányfő a kohéziós források tervezett csökkentésével kapcsolatban korábban úgy fogalmazott, az uniós alapértékekkel lenne ellentétes, ha a felzárkóztatást célzó támogatások nem lennének elérhetőek a kevésbé fejlett országoknak.
Brüsszelben van tudósítónk Víg Zoltán. Zoli, kemény vitákra lehet számítani a brüsszeli csúcson. Mi történt eddig?
Jó estét kívánok, szervusz! Nem csak, hogy kemény vitákra lehet számítani, már folynak a kemény viták, ráadásul még úgy, hogy a hivatalos találkozó, vagy a találkozó hivatalos része el sem kezdődött. A mögöttem levő kivetítőkön a felirat szerint 8:30 körül ülnek össze hivatalosan várhatóan az állam és kormányfők, hogy végre valamilyen kompromisszumot vagy megegyezést kössenek, de a kiszivárgott hírek szerint ez egyre távolibbnak tűnik. A vörös zónában nem léphetnek az újságírók és nagyon kevés hírszivárok ki, de azt tudjuk, hogy a britek további megszorításokat, további vágásokat követelnek a közös költségvetés fő összegében, amit például Csehország sérelmez, nem fogadja el, sőt akár vétózni is hajlandó. És ott van például Olaszország, amely egyrészt nem akar olyan sokat befizetni a közös költségvetésben, mint idáig, és többet szeretne onnan kivenni. A speciális magyar kérdés is természetesen szóba kerül, hiszen, ahogy az előbb elhangzott, Orbán Viktor elfogadhatatlannak nevezte, méltányos megoldást keresve ebben az ügyben, hogy a legszegényebb kelet-magyarországi régiók támogatását az Unió nagymértékben csökkenti. Fogadókészség van a probléma rendezésére, de ez mindenképpen egy nagy és átfogó kompromisszum része kell, hogy legyen.
Zoli, köszönjük!
Egy szlovák bulvárlap újságírója magát az ország államfőjének kiadva beszélt telefonon Áder János köztársasági elnökkel. A Novicsasz munkatársát a Sándor Palota titkársága kapcsolta az államfőhöz. Az angolul beszélő újságíró rögtön közölte, ő nem Iván Gasparovics, csak arra volt kíváncsi, milyen könnyű telefonon elérni a magyar elnököt. Áder János ezután elköszönt és letette a telefont. A Torjai Anita, a köztársasági elnöki hivatal sajtóigazgatója szerint a két ország államfője és munkatársai között bizalmi viszony miatt nem feltételezték, hogy más lenne a telefonban, mint akinek kiadta magát. Hozzátette, a köztársasági elnök megközelíthető, minden megkeresést megválaszol a munkatársai útján vagy személyesen, és ezen a jövőben sem változtat. A szlovák újságíró viccét pedig betudja egyszerű telefonbetyárkodásnak.
Egymás után két pokolgépes támadás is volt Észak-Afganisztánban. Először Kunduzban, a kormányzó háza előtt, később pedig Baglán tartomány székhelyén, 3-4 kilométerre attól a tábortól, ahol a magyar katonák laknak. Szemtanúk szerint egy sérült van. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint magyar katonák nem sérültek meg. Magyarország 2006 óta működtett tartományi újjáépítési csoportot Baglán tartományban. Az ott tartózkodó 110 magyar katona várhatóan 2013 tavaszán tér haza.
Itthon tövestől fordultak ki a fák a földből, a Pilisben éjszaka annyi hó esett hirtelen, volt, ahol fél napig nem volt áram emiatt. Az ország másik részén közben eső esett, csak nem 4000 hektáron áll a belvíz Borsodban, és nőtt a Tisza vízszintje is, volt, ahol 4 métert.
Ömlött a hó éjszaka a Mátrában, sok helyen eltorlaszolta az utakat és elszakadtak a vezetékek.
A Pilisben például tövestül fordultak a fák az utakra, annyira meglazult a föld a sok csapadéktól. Ágak szakadtak le a hósúlya miatt, ezért veszélyesek a turistautak.
Ebben a veszélyes időszakban a Pilis és a Visegrádi hegység erdeit kerüljék el.
Állt a sífelvonó is reggel Visegrádon, rádült egy fa a vezetékekre, emiatt a hóágyúk sem működtek.
Nincsen áram, úgyhogy várjuk, hogy a szakemberek megjavítsák, délutánra ígérték, úgyhogy este azért ki tudunk nyitni, de hát ez egy probléma.
Közben Nyíregyházánál vízben áll ez a villanypózna, és vadkacsák úszkálnak, akkora víz esett a rétre. Szabolcsban belvíz alakult ki a rengeteg csapadék miatt. Két nap alatt két hónapnyi hó és eső esett.
Belterületek mentesítése érdekében 5 szivattyú telepet üzemeltettünk 24 órában éjjel-nappal.
Csak nem 4000 hektár földet borít belvíz Borsodban. A nagy mennyiségű csapadékot és a hóolvadás miatti vizet a talaj már nem tudja befogadni. A katasztrófa védelem készen áll a védekezésre, de egyelőre nincs ár- és belvízvédelmi készültség.
Belvízi elöntések azok elkezdődtek, tavaly ősztől mindenütt a vízzel vezető csatornák ellenőrzését hatóságilag végrehajtottuk, ez nagy segítséget jelent.
Sokat emelkedtek az észak-magyarországi folyók, így a Tisza vízszintje is, volt ahol 4 métert, de egyelőre nincs árvízi készültség. Homokzsákokkal helyettesítik a zsilipeket a Gyöngyös pataknál, itt nem csak az árvíz, a tolvajok is gondot okoznak, folyamatosan lopják ugyanis a vasakat a zsilipekről.
20 kilométeres üldözés után fogtak el egy sofőrt hajnalban Budapesten. A rendőrök egy kivilágítatlan kocsit próbáltak megállítani gyálom, de vezetője tovább ment. A rendőrök erősítést kértek és üldözni kezdték, végül a 9. kerületben fogták el. Az álmokfutó menekülés közben több piros lámpán áthajtott és egy rendőrautót is megrongált.
Rendkívül nyugtalan volt, a kutya nagyon ugatott.
Erre ébredt hajnalban Demus Antal négy gyálon, a Gesztenye utcában. Itt próbálták meg igazoltatni a rendőrök a kivilágítatlanul közlekedő autóst, sikertelenül.
A rendőrök, amikor megpróbálták megállítani az autóst, az gázt adott és elhajtott a helyszínről. A rendőrök ekkor erősítést kértek, és egészen Budapestig üldözték, ahol a 9. kerületben sikerült elfogni az álmokfutót.
A férfi innen indult gyárról, amikor igazoltatni próbálták, majd nagy sebességgel haladt a főváros irányába. Több piros lámpán is áthajtott, mire beérkezett az Üllői útra. Onnan a Vaskapu utca felé menekült, ahol egy rendőrautónak ütközött, de még ekkor sem állt meg. Körülbelül 20 kilométeren keresztül üldözték, végül a Soroksári úton fogták el, egy fás, bokros területen. Az elfogásról fotók is készültek. Csak a szerencsének köszönhető, hogy senki nem sérült meg az álmokfutásban. Az autós egyébként azt mondta a rendőröknek, hogy azért nem állt meg az igazoltatásnál, mert a jogosítványát bevonták.
Fegyelmi eljárás indult a rendőrségen a keddi taxis szurkálást követő segélyhívás miatt. Az ORFK kommunikációs szolgálata a híradó kérdésére azt közölte, a BRFK központi ügyeletének egyik hívást fogadó rendőre szakszerűtlenül intézkedett az ügyben. Keddeste az Örsvezértéri hívmegálló közelében megtámadtak és kiraboltak egy taxist. A férfi először a központnak szólt be, hogy megtámadták és erősen vérzik. A taxi társaság diszpécsere a 112-es segélyhívón kért segítséget, de ott az ügyeletes azt mondta, hívja a mentőket, mert nem tudja átkapcsolni hozzájuk.
Egy idős asszony halt meg abban a balesetben, amelyben frontálisan ütközött két autó Balatonszabadiban a régi hetes úton. Az egyik kocsi eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ekkor karamboloztak. A 60 éves székesfehérvári asszony az egyik jármű hátsó ülésén utazott. Mentőhelikopter is érkezett hozzá, és a helyszínen is megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült. A baleset miatt 2 órán át le volt zárva az út, a forgalmat elterelték.
Átadták az első új típusú jogosítványt Budapesten, a kártya formátumú vezetői engedély teljesen megfelel az Európai Unió előírásainak. A korábbinál több biztonság jelen van rajta, belföldön pedig továbbra is használható személyi igazolványként is. Mivel az uniós szabályozás miatt több jármű kategóriának módosult az elnevezése, az új okmányon már ezek szerepelnek. A régi jogosítványokat nem kell lecserélni, azok a lejáratukig tovább használhatók.
Új elem a vezetői engedélyen, hogy az előoldalon 3 dombornyomott hullámvonal van, eddig dombornyomás nem volt a vezetői engedélyen, amin a Magyarország és a vezetői engedély felirat olvasható.
Új módszer a blitzelők kiszűrésére az autópályákon. A kamerák mellett mostantól az autópálya kezelő mobil csoportja is ellenőrzi az autósokat. Aki nem vett e-matricát, azt megállítják, és a helyszínen be kell fizetni a pótdíjat. Ezt eddig csak utólag lehetett megtenni, amit sokan, főleg a külföldiek elmulasztottak.
Matrica ellenőrzés az M1-es autópálya egyik pihenőjében. Az autópálya kezelő mobil csoportjai egy speciális készülékkel néhány másodperc alatt kiderítik, hogy az autós fizetette a stráda használatért. Az egyik szlovák autósnak nincs matricája, így a sofőrnek a helyszíni mobil irodában azonnal ki kell fizetnie a pótdíjat. Ez a heti matrica árának ötszöröse.
Akit az adott napon úthasználati jogosultság nélkül kvázi tetten ér a mobil csoportunk, ő neki a helyszínen a pótdíjat kell megfizetnie, de arra a napra már nem kell megváltani az autópályamatricát.
Az autópályakezelő eddig csak a fix kamerákkal, valamint az útmenti ellenőrző autókkal vizsgálta a matricák érvényességét. Így viszont a blitzelők csak napokkal később kapták meg a felszólítást, a pótdíjat pedig sokan, főleg a külföldiek nem fizették be. Az új helyszíni fizetéssel ezt lehet elkerülni. A megállításos ellenőrzésekre nem csak a pihenőkben, hanem a strádákon is számítani kell. A pótdíjakból befolyó pénzt pedig az autópályakezelő az úthálózat működtetésére fordítja.
Az új ellenőrzési rendszer a tesztidőszak tapasztalatai alapján hatékonynak tűnik. 10 blitzelő autósból 7 ugyanis a helyszínen befizette a pótdíjat. A híradót Csilahár Tamás tudósította.
Vádemelést javasol a Magyar Posta több korábbi vezetője ellen a rendőrség a posta egykori székházának eladása és az új irodaház bérleti szerződése miatt. 6 ember gyanúsítanak, köztük a volt vezérigazgatót, a helyettesét és a beruházási igazgatót. A gyanú szerint 2007-ben és 2008-ban irreális adatokat tartalmazó kimutatásokkal megtévesztették az állami privatizációs és vagyonkezelő ZRT-t, ezért az végül az állam 9 milliárd forint többletköltséget okozó székház bérlet mellett döntött. Kihallgatásukon mindhárman tagadták, hogy bűncselekményt követtek el.
Az ügyiratai megérkeztek a fővárosi főügyészségre. A nyomozóhatóság különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntette miatt tett az ügyben vádemelési javaslatot. A vádemelés kérdésében a főügyészség a törvényes határidőn belül dönt.
Droglabort lepleztek le a rendőrök a Pest megyei Pusztavacson. Akkora mennyiségben állították elő a tablettákat, hogy betonkeverővel keverték össze az alapanyagokat. Két embert elfogtak, ők már előzetes letartóztatásban vannak.
Arcukat eltakarva, a kísérő rendőrök mögé bújva várta a Dabasi Járásbíróság döntését az a két férfi, akiket kábítószerrel visszaélés gyanúja miatt vettek őrizetbe még szerdán reggel. Ebben az elhagyott gyárépületben működött a droglabor Pusztavacs külterületén. A rajtaütéskor két férfi volt bent, hónapok óta gyárthatták itt a kábítószereket, egyikük bent is lakott, hogy őrizze. Az elhanyagolt környezetben jól felszerelt üzem működött.
Az egyik korábbi lakatos műhelyben egy tablettázógépet, betonkeverőt, darálót, szitát, már kész tablettákat, valamint nagyobb mennyiségben olyan port, amiből ezek a tabletták készültek, foglaltak le a nyomozóink.
Ebben a műanyag zsákban tárolták a tabletták alapanyagául használt fehér port, de hogy pontosan mit, azt még vizsgálják. Ételfestéket is találtak, amivel színezték a pirulákat, és ezzel a betonkeverővel dolgozták össze az alapanyagokat. A kész tablettákat zacskókba csomagolták. A bíróság döntése alapján a két férfi előzetes letartóztatásba került, mivel tartani lehet attól, hogy megszöknek, vagy hogy megfélemlítenék a tanukat. Akár 3 év börtönbüntetést is kaphatnak.
Harmadával kevesebb a házasság, és csaknem kétszer annyi a válás, mint 50 éve. Ezt a tendenciát szeretné megállítani a Házasság Hete mozgalom. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a házasság fontosságára, és segítsenek azoknak a pároknak, akik problémákkal küzdenek.
Egymásra, jó? Utolsó fényképek az esküvő előtt. István és Zsófia már több mint egy éve ismerik egymást. Azt mondják, az első pillanattól kezdve egyértelmű volt, hogy összeházasodnak.
Az esküvő az egy számunkra egy fontos és egy alap dolog volt a kapcsolatunknak a megkoronázása.
Igen.
Igen.
Így volt ez Nagy Jánoséknál is. Feleségével tavaly nyáron ülték aranylakodalmukat, vagyis már 50 éve házasok. Azt mondják, nem volt mindig könnyű, de soha nem engedték el egymás kezét.
Hogy engedjünk egymásnak. Tehát ha egyiknek felmegy a pumpája, a másik leengedi. Ez biztos, és akkor kiegyensúlyozódik.
Magyarországon az elmúlt 50 évben folyamatosan csökkent a házasságkötések száma. Míg az 50-es években több mint 100 000 esküvőt tartottak, voltak, tavaly már csak harmadannyit. A válások száma viszont eközben csak nem a duplájára nőtt. Ezen a tendencián változtatna a házassághete mozgalom.
Nagyon sok rossz hír terjeng a házasságról, a házasságkötések számának az alakulásáról, válásokról. Mi azt szeretnénk elmondani és képviselni, hogy másik folyamat is van.
A mozgalom 1997-ben az Egyesült Királyságból indult. Ott már most sikerült megfordítani a folyamatot. A válások számának növekedése megállt, és a házasságkötések száma is folyamatosan nő. Emellett a házasságok is stabilabbak, erősebbek, mint korábban, mondta a mozgalom elindítója. A házassághete február 10-én kezdődik. Országszerte előadásokkal, beszélgetésekkel, koncertekkel várják a házasodni vágyókat és a házaspárokat is.
Magyarországon jelenleg több mint 70-en várnak vakvezető kutyára. Kiképzésük ugyanis akár 1,5 millió forintba is kerülhet, emiatt sokaknak akár 2 évet is várniuk kell.
Szilvia születése óta látássérült, Rumli a labrador már több mint 3 éve segíti a mindennapos közlekedésben.
Bottal sokkal lassabban lehet menni, és mindennek neki megy az ember, míg a kutyával ugye olyan, mint hogyha egy látó emberrel közlekedne az ember. Tehát nem olyan esetlen, nem csetlik-botlik mindenben, hanem egy nagyon jó tempóban szépen tud közlekedni az ember.
Cikora Róbert először találkozott leendő segítőjével, Vacakkal. Több mint 2 éve vár egy vakvezető kutyára, ez átlagosnak tekinthető.
Fehér bottal én tudom milyen közlekedni, még vakvezető kutyával nem, mert még nem tettünk meg kilométereket, de a többi kutyás szerint sokkal könnyebb. Tehát azt, amit én fehér bottal érzékelek, azt kutyával nem fogom.
Egy kutya oktatása átlagosan 6 hónapig tart. Általában azért kell hosszabb ideig várni, mert 1,5 millió forintba kerül. A kiképzés ütemét, ezáltal a várakozási időt pedig a támogatások beérkezése határozza meg.
A kiképzés fél éve alatt megtanulja a közlekedés alapjait, és utána kerül a látássérült személyhez, akivel szintén gyakorolni kezdenek. A gyakorlás egy közlekedésbiztonsági vizsgával ér véget, ami után kikerülhetnek a szabad életbe, és valóban mondhatjuk, hogy szabadabbá válik ezáltal a látássérült személy élete.
Magyarországon jelenleg több mint 70-en várnak vakvezető kutyára. A Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola hosszú távú célja, hogy a jelenlegi évi 12 helyet 30 látássérült személynek tudjanak kutyát kiképezni.
Medve kóborol a Nógrád megyei Balassagyarmat környékén, ezt bizonyítják a hóban talált nyomok. Az állat valószínűleg Szlovákiából jött át. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága 4 környező település lakóit levélben figyelmeztette, ne dobjanak étel maradékot a kukákba, mert azzal odavonzák az éhes vadállatot. A szakemberek szerint félni nem kell tőle, de azért a találkozást jobb elkerülni.
Környéken vadászok kollégák találták meg a menedzsernyomot ezen a helyen.
Balassagyarmat határában a vadásztársaságnál az elmúlt hetekben többször és többen is jelentették a medve felbukkanását.
Ezek mind fikciók voltak addig, amíg meg nem találtuk a konkrét nyomot, melyek bizonyítékul szolgálnak. A nyomok alapján egy fiatal bocs lehet, aki épp most választottak el az anyjától, és kóborolva vagy teritoriumot keres, vagy egyszerűen csak nem tudja, hogy hol van, és vándorol.
Ez egy 14 cm hosszú lábnyom.
A medvenyomról a fotót Nagy Zoltán készítette, aki vadfigyelő kamerák segítségével évek óta tanulmányozza a szlovákiai medveállományt.
Ez a mostani medve valószínű a téli álomból való felzavarása miatt került ide hozzánk Magyarországra. Egyébként pár éve, május-június hónapban megjelennek a medvék a magyar határ környékén. Feltehetőleg azért, mert a szlovákiai medveállomány túlszaporodott.
A Bükki Nemzeti Park körlevélben figyelmeztette a környék lakóit arra, hogy számítani kell a barna medvék felbukkanására.
Arra kérjük a lakosságot, hogy a szeméttárolókban ne helyezzenek el ételmaradékot, zárják le a szeméttárolókat, illetve ha esetlegesen találkoznak a medvével, akkor ne menjenek a közelébe.
Ezeket a felvételeket tavaly nyáron készítették, szintén a szlovák-magyar határon. A körülbelül 100-150 kilós medve nagy túrközségben tűnt fel. Miután kimászott a parkból, a főutcán menekült tovább. Itt sikerült lefotózni. Később Magyarországon is keresték az állatot, de sikertelenül.
Most jön Zelinka Ildikó a sporthírekkel, aztán időjárás jelentés is lesz.
Aztán te vagy a hunyó, Pierre Richard, majd a munkaügyek az este 10 óra 20 perckor lesz Györgyével.
És lesz késő esti híradó is, éjfél előtt Istvánnal.
Minden jót kívánok, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
A
forgatókönyv? Kész van?
Igen.
És képzeljük, ezt ő írta, az én kisfiam.
Itt vannak a producerek.
És persze nem szeretnéd, ha meglátnának.
És most tegyük fel, hogy nem tudnak a vödörről.
Tudom, hogy ki kicsoda, és főleg az, hogy mit csinál.
Szóval azt is tudja, hogy én ki vagyok?
Bonyodalom francia módra. Pierre Richard főszereplésével. Te vagy a hunyó. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Életünk regénye az arcunkra van írva. Tudjuk, hogy a magyar állampapír sokszínű termékköre, változatos futamidőt és kiemelkedő kamatot jelent. De ezek csupán számok. Mert minden befektetés kamat mögött egy ember, egy sors, egy történet van. És mögötte van együttes biztonságunk, gyarapodásunk is. A mi közös történetünk. Mindannyian tudjuk, hogy ez több, mint üzlet. Magyar állampapír.
Nyakunkon a hétvégi árzuhanás, úgyhogy most még vonzóbbá teszem az árakat. Mágnes nélkül is van elég vonzerőnk. A Tesco-ban sosem kell vadászni a kedvezményekre. Szedjetek le! Na, szedjetek már le!
Hát ez óriási! Tényleg magukkal ragadóak a kedvezményeink.
Hogy igazán jól induljon a nap, a 800 g-os őrölt Dau Egberts Paloma kávé most csak 1249 forint.